Itt a Szent István Rádió. Hit, nemzet, hagyomány.
17 óra.
Regionális hírek a Szent István Rádióban.
Dicsértessék a Jézus Krisztus, az összeállítás szerkesztőjét, Domán Vivient hallják, adásunk tartalmából. A versenyképes járások program keretében adták át Sátoraljaújhely legújabb parkolójának első ütemét. A Nyíregyházi Szakképzési Centrum diákjaival találkozott Hankó Balázs miniszter. A Miskolc utcáin lokálpatrióta közösség kezdeményezi, hogy 2026-ot nyilvánítsa a város Nagy Lajos és Rákóczi Ferenc emléképvé. Kedves hallgatóink, ezekkel a témákkal várom Önöket mai adásunkban. Tartsanak velünk! A Nyíregyházi Szakképzési Centrum diákjaival találkozott Hankó Balázs kultúráért és innovációért felelős miniszter. A látogatás alkalmával nem csak a közeljövő fejlesztési terveiről beszélt a miniszter, hanem a szakképzés térségi jelentőségéről, valamint a diákok helyben maradási lehetőségeiről is.
A magyar szakképzés európai élvonalában van, tehát az Európai Unióban a harmadik legjobb a magyar szakképzés. Tavaly volt egy Európa-bajnokság, és ott bronzérmesek lettünk, de munkaerőpiaci szempontból is a világ harmadik legjobban vagyunk. Miért? Szerintem ez itt a Nyíregyházi Szakképzési Centrumban érezhető. Néhány dolgot hagy emeljek ki. Például a Széchenyi technikuma az az ország negyedik legjobb technikuma. És ez jó. Miért jó? Mert versenyszellem van bennük. Mert sikeresek szeretnének lenni. És ez a megújult szakképzésnek egy meghatározója. De ha megnézzük a robotikát is, ami ugye több csapatuk is van, ami nemzetközi versenyeken is szerepel, akkor ott megint azt mondhatjuk, hogy informatika, szoftverfejlesztés területén szintén az élen vagyunk. De ha megnézzük azt a különlegességet, ami például a Dobbantó program műhelyiskola, ami az esélyteremtésért felel, egy modellprogram fut itt Nyíregyházán, amivel az általános iskola 7.-8.-ában is már a szakképzés felé orientálódnak a fiatalok. De ha a Tekernek programot nézzük, az pedig szintén itt a Vármegyében és a környező vármegyékben, a Legóval való együttműködésben egy olyan művészeti program, amely segíti a hátrányos helyzetben lévő fiatalokat. De ugyanakkor pedig az a 290 duális partner, amiben a Legótól a magyar kis- és középvállalkozásokig 2500 gyermek a tanulmányai mellett munkát is végez, a szakképzésnek egy olyan erőt ad, ami előre visz minket, nem beszélve arról a 4,6 milliárdos fejlesztésről, amit a Nyíregyházi Szakképzési Centrumban valósul meg. Szóval erős a nyíregyházi szakképzés, nemzetközi kapcsolatokkal, de a magyar fiatalok sikere érdekében elkötelezettem. Az, hogy 290 duális partnere van a szakképzési centrumnak, mind a környékből van. És hogyha a fiatal úgy tanul, hogy közben a munkahelye is ide köti, az a nyíregyházi térségben való tartást erősíti. Óriásit fejlődött Nyíregyháza gazdasága, a munkaerőpiac az elmúlt időszakban, ez is az itt tartást segíti. És vannak olyan programok, fiatalok 25 év alatti SZIA-mentessége, vagy akár az otthonstart program, ami szintén segítség a fiataloknak. De aztán a teljes fiatalokat támogató családalapításhoz kötődő családtámogatási rendszerünk, ezek mind az itthon tartást erősítik, és mivel Nyíregyházán a munkaerőpiac is erős, így innentől ez nem csak az országban, hanem a térségben való tartást is erősíti. Nagyon jó a kapcsolat a szakképzési centrum és a Nyíregyházi Egyetem között. Több mint 30%-kal nőtt az egyetemen tanulóknak a száma, az elmúlt 978-an nőtt az itt tanulóknak a száma. Ez megint ugye azt jelenti, hogy aki a szakképzésből tovább akar menni, tovább tud menni Nyíregyházára, vagy akár a Debreceni Egyetemmel is megvan az együttműködés, utána persze nem Debrecen, hanem Nyíregyháza várja vissza a fiatalokat.
A versenyképes járások program keretében adták át Sátoraljaújhely legújabb parkolójának első ütemét. Az egyelőre döngölt földes parkoló 70 gépkocsit és 3 buszt tud fogadni, a második ütemben pedig díszburkolatot is fog kapni. Nyíri Péter alpolgármester a beruházás kapcsán elmondta, bár a parkoló jelenleg félkész, de így is nagy segítség mind a helyieknek, mind pedig a csoportosan érkező turisták számára.
Bárhogy is számolom, 70 férőhelyel több férőhelyünk van, mint eddig volt. Meg még 3 busz is oda állhat, és hogyha jönnek például turisták is, olykor arról beszélünk, hogy vajon bejönnek-e a városba, a belvárosba a turisták, vagy csak az Emplén kalandparkba mennek el. Ez egy érvényes felvetés, meg kell találnunk a módját annak, hogy bejöjjenek a városba, minél többen, van látnivaló. De például ebben egy kis tényező, de mégis tényező, hogy le tudnak állni a buszok, vagy nem. És most már 3 busz be tud állni oda a parkolóba, lesz második ütem, és akkor lesz térkövezés, és befejeződik. Hogy miért adtuk át? Mert tájékoztattuk az állampolgárokat arról, hogy mi ez a versenyképes járások program, és tájékoztattuk az állampolgárokat arról, hogy az első ütem befejeződött. Azért itt tereprendezés volt, talajfeltöltés, a szegélyek létrehozása, és most már ez a parkoló használható. Tehát ennek az átadásnak az egyik lényege, kedves állampolgárok, használhatjátok ezt a parkolót, vagy használhatják ezt a parkolót, de jön második ütem is. Egyébként pedig a terület fejlesztését felelős államtitkár dr. Cunyini, dr. Bertalan Judit érkezett ide, vármegyei elnök is itt volt, és az államtitkár asszony nagyon artikuláltan és még nem is röviden elmondta például, hogy mi ennek a versenyképes járásoknak a lényege. Tehát ez egy jó információ volt erről a programról, hogy mi történik itt a városban, vagy mi történik a régióban. Beszélt a szolidaritási hozzájárulásról is, tehát egy nagyon jó tájékoztatót adott. Ezek fontos kérdések. Én azt hiszem, hogy nagyon sokan fogják használni ezt a parkolót, és amikor beindul a turisztikai szezon, akkor még többen fogják használni, és az lesz az igazi visszajelzés, hogy vajon örülnek-e annak az állampolgárok, hogy ide leállhatnak. Egyébként a Kossuth tömbben lévő parkolónak is megvolt a története, az sem egyik percről a másikra lett egy aszfaltozott parkoló, de látjuk, hogy nagyon sokszor megtelik. És ezért mindenki tudja, hogy új helyben parkolóhelyekre szükség van. És ez a parkolóhely ráadásul a belvároshoz igen közel lévő parkoló. Hát majd nem a belvárosban van, nyugodtan lehet mondani turistáknak is, álljanak le oda a busszal, sétáljanak néhány száz métert, és már ott vannak a belvárosban. És akkor már bejöttek a turisták a belvárosba, és nagyon lehet mondani az itt élőknek is, hogy lám, van nagyon sok parkolóhely, lehet használni. Úgyhogy ennek megvan a haszna, szerintem nagyon sokan fognak örülni neki. Jön egy második ütem, és az, hogy átadtuk, az azért történt, mert valóban átadtuk, ez a parkoló most már használható.
A Miskolc utcáin lokálpatrióta közösség kezdeményezi, hogy 2026-ot nyilvánítsa a város Nagy Lajos és Rákóczi Ferenc emléképvé. A felhívás célja, hogy méltó módon emlékezzenek meg Nagy Lajos király születésének 700. valamint II. Rákóczi Ferenc fejedelem világra jöttének 350. évfordulójáról. A közösség emlékeztetett, az Anzsú uralkodó idején a diósgyőri vár királyi központként működött, és európai jelentőségű diplomáciai helyszínné vált. II. Rákóczi Ferenc szabadságharca pedig hitet és reményt adott a nemzetnek. Miskolcon pedig több alkalommal is fejedelmi központot rendezett be. A kezdeményezők szerint a történelmi évforduló lehetőséget ad arra, hogy a város újra megerősítse identitását és kulturális örökségét. A szervezők az emlékév alkalmából számos kulturális és közösségi programmal készülnek, hogy méltó módon idézzék fel a város fénykorát és történelmi hagyományait.
Őket gondoltuk úgy, hogy érdemesek arra, hogy ezúttal az emlékévnek legyenek a névadói. Rákóczi 350 évvel ezelőtt született, Nagy Lajos pedig 700 évvel ezelőtt. És két olyan emberről beszélünk, még hogyha a Rákóczi esetében a miskolciak nem is tudják annyira, akik bizony jelentős szerepet játszottak Diós György, illetve Miskolc történetében. Nyilván nem csak, tehát a Rákóczi emlékév az több ponton is, akár a megyében is több helyen emlékévé nyilvánították több városban, de mi úgy gondoltuk, hogy ezt a kettőt összefűzzük, és erre fogjuk felépíteni ezt az évet előadásokkal, beszélgetésekkel, és hát emlékezünk a két nagy fejedelmünkre, illetve hát a nagy királyunkra. És hát ugye Nagy Lajos gyakorlatilag itt rendezte be a rezidenciáját, hogy nagyon sokat tartózkodott Diósgyőrben, nagyon sokszor, akár fél évig is, és ugye neki azért volt ez praktikus tulajdonképpen, mert félúton volt Lengyelország, és félúton volt Buda között, ugye ő lengyel király is volt, és hát ezért neki ez tökéletes volt. Az elmúlt napok valamelyikén voltunk benne a várban, tegnap előtt voltunk bent a várban, és megnéztük, hogy hogy áll egyébként a felújítás, és hát valami lenyűgöző lesz. Tudom, hogy elég vegyes a megítélése ennek a várnak. Nagyon sokan azt mondják, hogy Disneyland, meg hogy nem így kéne, meg minden. Én nem így látom egyébként, vagy ha így is látom, akkor is ugye itt már teljesen másról kell beszélnünk, az már teljesen mindegy, hogy most hogy néz ki ez a vár. Arról kell beszélnünk, hogy ez hogy lehet megtölteni élettel. Tehát Rostás László az szerintem az ország egyik legfelkészültebb építésze. Rostás László kb. 20 évig tanulmányozta a Diósgyőri várnak a múltját, és tehát volt kint több olyan városban is, ahol ezeket szintén ez a mester építette a várakat, illetve egyébként a régészeti kutatások is alátámasztják ezt, hogy például amit lehúztak végül is, hogy ne olyan színű legyen a tető, de a régészeti kutatások ezt alátámasztották. Rostás László rengeteg levéltárban volt, tehát ha belegondolunk abba, hogy 500 évig ezt a várat folyamatosan akár egy-két ostrommal, akár azzal, hogy nem törődtek vele, és nem volt rá pénz, hogy fenntartsák és kijavítsák. Ez a vár, ez folyamatosan romlott. Tehát ha megnézzünk egy képet mondjuk a 20-as évekből, vagy 30-as évekből, akkor meg a torony sem, még annyira sem, mint a három, mint amennyire most megvolt, vagy megvolt az utolsó időben, szinte semmi nem maradt belőle, és széthorták. És ugye 500 év után kapott egy olyan lehetőséget a vár, hogy akkor most építsünk vissza valamit belőle. Tehát érdekes a történet a várnak, és hát ugye az is meg magának Nagy Lajosnak is, ez a kapocs, ami ugye a vár és Nagy Lajos és ugye a Miskolc között van, mert ugye az is érdekes, hogy 700 évig volt a Diósgyőri uradalom része Miskolc, most pedig Diósgyőr Miskolc része. Tehát egy kicsit furcsa kettőség. Úgyhogy ez nagyon szoros kapocs Nagy Lajos királlyal is, és ennek is szeretnénk hangsúlyt adni ennek az emlékép során. Hát nagyon szeretnénk, ahogy a tavaly a Soltiznek Kálmán emlékével az évvégén egy konferenciát tartani erről, ugyanolyan felépítéssel akár, mint a tavaly volt. Kiadványt nem tervezünk ebből a szempontból. Tehát ugye tavaly volt, a Soltiznek Kálmán évre volt egy kiadványunk, de idén azt nem tervezzük. Ez valószínűleg nem lesz. A Grizzly-ben ugye az a törzsünk is, a kedves követőink és a látogatóink oda szoktak eljönni, amikor ilyen kis összejöveteket tartunk. És hát ott mindig nagyon sokan vannak, és hát ott egy 3-4 beszélgetést különböző szakemberekkel mindenképpen szeretnénk. Tehát, hogy ugye tavaly is voltak, tehát például ennek a korszaknak például nagyon Rózsa György Gyula levéltáros, főlevéltáros úr, nagyon nagy szakértője. Őt is el fogjuk hívni. De ha már vár, akkor valószínűleg Rostás Lászlót is el fogjuk hívni egy ilyen beszélgetésre, és különböző olyan történészeket, szakembereket, vagy akár olyanokat, akik ezt a kort ismerik, vagy akár valamilyen módon kapcsolódhatnak ez az emlékéhez, vagy ezekhez a személyekhez, őket mindenképpen el fogjuk hívni, és hát egy 3-4 rendezvényben gondolkodunk, itt kisebb rendezvényben, és hogy mondtam, egy nagyobb rendezvény majd a Városháza dísztermében, vagy az MTA, ez majd még úgy is kialakul addig, hogy melyik helyszín lesz, illetve abban és gondolkodtunk, hogy esetleg partneri kapcsolatokat más városokkal, hiszen a Rákóczi kapcsán nagyon sok helyen lesz ilyen emlékév és megemlékezés.
Végül az időjárásról. Borult lesz az ég. Az ország fölé húzódó kiterjedt csapadékrendszer a keleti tájakat várhatóan az éjszaka második felében éri el. Az esőt a Dunántúlon egyre több felé havas eső, havazás váltja fel. Emellett az északi középhegység térségében is a hóesés lesz jellemző. Másutt még döntően eső valószínű. Az Alpok alján reggelig nagyobb területen alakulhat ki vastag hóréteg. Az északkeleti északi szelet egyre nagyobb területen kísérik erős, néhol viharos lökések. A hóval borított északnyugati és északkeleti tájakon hófúvásra, helyenként erősebb hófúvásra is számítanunk kell. A legalacsonyabb éjjeli hőmérséklet -2 és +6 fok között alakul. Kedves hallgatóink, adásunk a Média Tanács támogatásával a Magyar Média Mecenatúra program keretében készült 2026. február 19-én. A műsor szerkesztésében munkatársaim voltak. Koleszár Krisztián és Grunda János, búcsúzik a mai nap hírszerkesztője, Domán Vivien. Dicsértessék a Jézus Krisztus!
Regionális híreket hallottak a Szent István Rádióban. Itt a Szent István Rádió, a jó hír hangja.
A következő műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz.
Kora esti hírmondó. A Szent István Rádió hírmagazinját hallják.
Jó estét kívánok! Az összeállítás szerkesztőjét, Klész Beátát hallják. Főbb híreink egy-egy mondatban. Mintegy 6,2 milliárd forint értékű felújítás kezdődik a Hevesvár megyei Markot Ferenc Oktató Kórházban. Jelentős fejlesztésbe kezdett a 60-i Prémium Autóház Kft. Ezek a mai adás témái. Most mondom a részleteket. Megszületett a támogatói döntés, melynek értelmében energetikai korszerűsítésre nyert 6,2 milliárd forintot a Hevesvár megyei Markot Ferenc Oktatókórház és Rendelőintézet. Az egészségügyi energiahatékonysági programhoz kapcsolódó beruházások a Hevesvár megyei Markot Ferenc Kórházban című pályázatot a Nemzeti Energetikai Ügynökség ZRT támogatásra érdemesnek ítélte. Dr. Pajtó Gábor, a Hevesvár megye egyes számú választókerületének országgyűlési képviselője, rádiónkat biztosított arról, hogy a fejlesztési folyamat az idén megkezdődik.
Ez egy kormányzati döntés volt, függetlenül attól, hogy a uniós energetikai programhoz kötődően igényelt RRF forrásokat a Unió visszatartotta. Részben a Tisza párt és a DK képviselőinek a hathatós közreműködésével. Ennek ellenére megvalósítja azokat az energetikai fejlesztéseket, amit az egészségügyet érintik. Ebben érintett Markot Ferenc Kórház is. A kórház nyilván pályázott erre a felújításra, és a Energiaügyi Minisztérium háttér szakmai szervezete, az Energiaügynökség hozott egy támogatói döntést. Ebben a támogatói döntésben meghatározza a kereteket, az, hogy mennyi a forrás, tehát ez majdnem 6,2 milliárd, ami nagyon nagy léptékű, és gyakorlatilag ennek a projektnek megvannak a sajátos mérföldkövei, tehát először egy előkészítő fázis van, ami most történik, tehát fölmérik a kórház jelenlegi energetikai állapotát, ez a bázis, ehhez mérik majd azokat a tényezőket, amit a projekt végeztével el kell tudni érni, egy 30%-os energiamegtakarítás lehet elérni ezzel, és az is örvendetes, hogy szinte a kórház összes épületét érinti, és ezek azt is jelentik, hogy nem csak a betegek kényelmét, meg a beteg biztonságot szolgálják ezek az energetikai fejlesztések is, hanem a energia megtakarítása révén ugye jóval több összefordítható majd a konkrét betegellátáshoz kötődő fejlesztésekre, illetőleg beszerzésekre. Most folyik a felmérés, utána lesz egy végleges szakmai tervezés, annak az engedélyeztetése, a pályáztatás. A tervek szerint 2026-ban már megkezdődik a kivitelező munka. Szeretnék, ha nem a projekt határidő végére, azaz 2029 decemberére végeznének, hanem hamarabb. Tehát én nagyon bízom én is abban, hogy 2026 második felére tényleg egy nagyon komoly történelmi léptékű beruházás meg fog valósulni. Részben a következő uniós költségvetési ciklus az biztos, hogy lehetőséget adhat erre is, illetőleg a kórháznak is, akár épp az energia megtakarításból majd képződhetnek olyan forrásai, amit közvetve energetikára fog fordítani. Gondolok akár napelemes rendszer fejlesztésére, vagy a hőszivattyús rendszer, vagy a saját maguk által megtermelt energia tárolásához kötődően. Hát ez egy folyamatos dolog, ami a energetikát illeti.
A városképet rendkívül pozitív irányba fogja megváltoztatni a beruházás, emelte ki Wagner Ákos, Eger polgármestere.
A Markot Ferenc Kórház Eger szívében van, Eger belvárosának a közepén van. Én azt gondolom, a kórház szolgáltatásai az fontosak az egriek számára, hiszen egyre fokozódó minőségi egészségügyi szolgáltatásokat nyújtanak, és egyfajta biztonságérzetet is ad az egrieknek az, hogy a város közepén található egy kórház, ami könnyen elérhető. Ez a most bejelentett fejlesztés, egy 6,2 milliárdos elsősorban energetikai fejlesztés, de ennek keretében a városkép is megújulhat, hiszen a kórháznak a homlokzata, a tetőszigetelése, ami egyfajta látványmegújulást is jelenthet az energetikai megújuláson túl a város számára. Ugyanakkor viszont az itt dolgozók és az ide érkező betegek számára pedig egy modern környezetet, egy energetikai tudatos modern környezetet fog kialakítani ez a beruházás. Úgyhogy én köszönöm szépen főigazgató asszonynak a munkáját. munkát, illetve képviselő úrnak azt a munkát, ami a kormányzat és a önkormányzat, illetve a Markut Ferenc Kórház között is elvégez.
A Heves vármegyei Markut Ferenc Oktatókórház és Rendelőintézet korszerűsítésének, valamint akadálymentesítésének részletei dr. Stankovics Éva, az intézmény igazgatója ismertette.
A hotelépület, a szakrendelő épület és az irgalmas rendi épület energetikai fejlesztése, ez ilyen nagyon szépen hangzik, de hogy konkrétan miről is beszélünk. Elsősorban nyílászárócsere, homlokzati hőszigetelés és szigetelés, tehát magyarul a homlokzat, a teljes homlokzat is megújul mind a három épületben. Gyakorlatilag ezek a régi épületek, együttesek itt az Egri Markut Ferenc Kórházban. Emellett tetőszigetelés, padlásfödém szigetelés, energiamenedzsment, megújuló energia, napelem és társai kerülnek elhelyezésre, és egy komplett energiamenedzsmentet kap az intézmény, ami már a 21. századi elvárásoknak is megfelel. Abszolút így van. Annyi, hogy azért biztos, hogy lesz kényelmetlenség. Ez nyilván nekünk minden osztályt működtetnünk kell, minden ellátást nyújtanunk kell, azt, amit jelenleg is nyújtunk, csak lehet, hogy éppen egy rövid ideig más helyszínen költözések lesznek. Ez egy komplett organizációs tervet igényel az intézmény és a kivitelező között. Én azt gondolom, hogy mi erre fel vagyunk készülve, és ami nagyon-nagyon fontos, hogy részünkről, hogy mindezt folyamatosan kommunikáljuk a betegeknek és a hozzátartozóknak, mert ez lesz az alfája és omegája az egésznek, hogy ez zökkenőmentesen, gördülékenyen és a lehető legkisebb betegellátási sérelemmel valósuljon meg.
Jelentős fejlesztésbe kezdett a 60-i prémium autóház, a vállalkozás bővíti szolgáltatásait és új automárkák forgalmazásával szélesíti kínálatát. A beruházás célja, hogy még magasabb színvonalú kiszolgálást biztosítsanak a térség autóvásárlóinak, valamint hogy erősítsék a cég piaci jelenlétét. A fejlesztés nem csak a kínálat bővülését jelenti, hanem munkahelyteremtéssel is jár, így több új pozíció is létrejön a közeljövőben. A beruházás várhatóan május végére fejeződik be. A részletekről Képe Tibor tulajdonost hallják.
A Prémium Autóház Kft. Életében ugye az a mai nap egy komoly mérföldkő, hiszen három új automárkát fogunk majd értékesíteni itt 60-ban. Ennek a három új automárkának, a Peugeotnak, a Fiatnak és a Citroennek készül majd új autószalon. Mind a háromnak egy külön-külön bemutatóteremmel készülünk, illetve lesz egy modern vevőszolgálati iroda, és lesz egy új gépkocsi átadó helység is ebben az új beruházásban. Hosszú távon az a célunk, hogy ugye több márkás kereskedésként még komolyabb termékválasztékkal tudjuk kiszolgálni az ügyfeleink igényeit, illetve egy kis haszon gépjármű központként is fogunk tudni üzemelni, hiszen a Peugeotnak, a Fiatnak és a Citroennek a kis haszon gépjárművei is nagyon népszerűek, és így ebből a három márkából azt gondolom, hogy itt a megyében vagy a régió szinten is igazán egy helyen tudomásunk szerint nincs olyan másik kereskedés, ahol ilyen termékválasztékkal állnának az ügyfelek rendelkezésére. Természetesen ugye az autószalon bővítésével együtt a munkahelyeket, létszámát is bővítenünk kell, tehát mindenféleképpen az értékesítés és a webőszolgálat területén is 5 vagy 6 munkatársnak a felvételével számolunk. Hát ez egy nagy öröm és boldogság mindig, tehát szerettem mindig is szép dolgokat létrehozni, új dolgokat alkotni, maradandó dolgokat alkotni, és azt gondolom, hogy ez is itt a környéken egy olyan egyedülálló dolog lesz, amilyen másik nem található, még azt gondolom, hogy a megyénkben sem. Tehát egy teljesen hiper-szuper ultramodern bemutatótermek, vevőszolgálati iroda, és hát bízom benne, hogy egy olyan hely lesz, ahová az ügyfelek is örömmel és szívesen fognak járni, hiszen a munkatársaimra azt gondolom, hogy továbbra is számítani szeretnék, akik bízom benne, hogy továbbra is kiemelkedő minőségi munkát végeznek, és így az ügyfelek tényleg egy élményt fognak kapni, nem csak egy szervizelést vagy egy autóvásárlás, hanem ez egy valódi élmény legyen a számukra, és öröm legyen idejönni hozzánk. A munkálatok ugye elkezdődtek, ma az alapkőletétellel elhelyeztük ugye az időkapszulát, az alapozás az már a mai nap folyamán meg is történt, a jövő hét folyamán már a csarnokrendszer építése elkezdődik, és hát a várható befejezés tervek szerint május végére az épület elkészül, és hát ha sikerül, akkor birtokba is vesszük, és akkor megkezdjük az új márkáknak a forgalmazását.
Kora esti hírmondó.
Most hallgassák meg egy házi híreinket.
Dicsértessék a Jézus Krisztus. Hamvazó szerdán a nagybőjt kezdetének napján késő délután 14. Leó pápa közös imádságot vezetett, amelyet bűnbánati körmenet követett a Santa Sabina bazilikához. A körmeneten bíborosok, érsekek, püspökök, a Szent Anselmo bencés szerzetesei, a Santa Sabina domonkos atyái és hívők vettek részt. A Santa Sabina bazilikában a Szent Atya vezette az eukarisztikus ünneplést, a hamu megáldásának és a hamvazásnak a szertartásával. A pápa a hamvazó szerdai homíliájában kiemelte, ismerjük be bűneinket, és egész szívünkkel forduljunk Isten felé. Február 18-án hamvazó szerdán az Egri bazilikában celebrált szentmisét Ternyák Csaba érsek. Homíliájában a főpásztor kiemelte, éppen az elmúlást szimbolizáló hamu által jutunk el a lényekhez, életünk megújulásához. Micsoda kontraszt! Minden nagybőjti vállalásunk ebben segít bennünket. A szentmise kezdetén a főpásztor köszöntötte a híveket, külön figyelemmel a diákokat és kollégistákat, akik a hamvazó szerdai szertartásra érkeztek. A nagybőjt évről évre egy kihívás és lehetőség, hogy új lendületet vegyen keresztény életünk. Az evangéliumban Jézus tanítását halljuk az igazi böjtről, amely a bűnbánat külső megnyilvánulási formája, az ima és a jó cselekedetek mellett. A megtérés útja azonban nem a külsőségekben, hanem a lélek megrendülésében és az újrakezdésben valósul meg. Az érsek kiemelte, hogy az imádság, a böjt és az alamizsna csak akkor hiteles, ha nem az emberek elismerését, hanem Isten tetszését keresi. Figyelmeztetett arra is, hogy még a legvallásosabb cselekedetek mögött is megjelenhet az önzés vagy a hiúság kísértése, ezért a nagybőjt a belső megtisztulás ideje, mint fogalmazott, a lelki újrakezdés ideje is, amely a húsvéti ünnepre készít fel, megerősítve a feltámadásba vetett hitet és a keresztény reményt. A hamu megáldásakor azért imádkozunk, hogy a nagybőjti jó cselekedetek buzgó gyakorlásával elnyerjük bűneink bocsánatát, és életünk megújuljon a feltámadt Krisztus hasonlóságára, mondta az érsek.
Ez a szép a keresztény életben, hogy mindig újra és újra indítást kapunk, meghívást kapunk arra, kihívást, hogy újítsuk meg életünket. Ne elégedjünk meg mai önmagunkkal, hanem törekedjünk a többre, a szebbre, a jobbra. Nem azért, hogy a saját lelkünket diszítgessük, hanem azért, hogy Isten dicsőségére legyünk, és egymás hasznára, egymás üdvösségére. Hol kezdjük a megújulást? Bárhol kezdhetjük. A lényeg az elhatározás, az akarat és a kitartás. Ugyanakkor kerülnünk kell ebben minden görcsösséget, mert az a belső örömnek az ellensége. Márpedig a keresztény ember az öröm profétája kell, hogy legyen, még akkor is, amikor bűnbánatot tart, amikor böjtöl, amikor alamizsnát ad. Hamvazó szerda a nagybőjti időszak kezdete, amikor életünk buktatói ellen legfőbb orvosságunk a komoly életszemlélet, amelyet az imádság, az alamizsna és a böjt jellemez ebben az időszakban. Az alamizsnálkodás, vagyis az adományozás, a szegények fölkarolása által megszabadulunk a kapzsiságtól, és felfedezzük, hogy a másik ember, a rászoruló ember a mi testvérünk. És hogy amink van, az soha nem teljesen a miénk. Vegyünk ezért részt azokban a kezdeményezésekben, amelyek a szegények és rászorulók megsegítését tűzik ki célul. Legyenek azok, hát elsősorban nyilván a Caritasnak a kezdeményezései, amelyeket karoljunk fel. Az imádság és a józan böjt pedig segítenek emberi gyengeségeink megfékezésében. Nem önmagunk sanyargatása a lényeg, hanem a megújulásra való állandó készség. Ha valami nem sikerül, akkor nem afelett kell bánkódni, hanem újra felszítani magunkban a jó szándékot. Ezért a nagybőjti Szent Jónás a leghatékonyabb segítség, a leghatékonyabb kegyelmi segítség az újrakezdésben.
A főpásztor hangsúlyozta még, a hamuval való meghintés nem a szomorúság vagy a reménytelenség jele, hanem egyszerre fejezi ki bűnbánatunkat és reményünket. Emlékeztet mulandóságunkra, ugyanakkor arra is, hogy Krisztus előttünk jár az úton, amely a halálon át a feltámadásba vezet. A nagybőjt 40 napja arra hív, hogy hitünkben megerősödve, belsőleg megújulva készüljünk a húsvét ünnepére. Zárta gondolatait az egriesek. A szertartáson a papság az előző év virágvasárnapján szentelt barka hamujával megjelölte a hívek homlokát, emlékeztetve a mulandóságra. Művelődés történeti konferenciát tartottak Sárospatakon a Szent Erzsébet házban. Az egész délutánt megtöltő program fő témája Árpádházi Szent Erzsébet személye és kora volt, akit a művészeten, az irodalmon keresztül közelítettek meg az előadók. Dr. Bubnó Hedvig, a Károlyi Gáspár Református Egyetem oktatója, egy 15. századi szerző alkotásán keresztül közelítette meg Erzsébet kultuszának kialakulását.
Második András első házasságából született ugye Árpádházi Szent Erzsébet, második házasságából pedig Árpádházi Jolánta. Jolánta férhez ment az akkori időszak egyik legnagyobb uralkodójához, aragóniai első Jakabhoz, aki a hódító melléknevet kapta, tehát ez is mutatja a nagyságát, és ekkor a házasság révén ugye nem csak maga a hercegnő Jolánta került Hispániába, hanem az udvartartásával meglehetősen sok magyar. De minket végül is az érdekel, hogy ez a Jolánta, mint hódító Jakab felesége, nagyon gyorsan útjára indította a féltestvérének, Erzsébetnek a kultuszát, akit ugye gyorsan szentté avattak, és így módon Jolánta már egy igazi, hát olyan családi tartalékot tudott a politikájába, a kultúrpolitikájába bevinni, amit az ő féltestvére és az ő tevékenysége jelentett. Akinek a modernitásához természetesen az adott korszakban nem férhet kétség, hiszen a legmodernebb eszméket követte, Szent Ferencnek a Krisztus követő eszméit, most így összefoglalóan, és természetesen ezek is megjelennek majd abban az irodalmi alkotásban azok az erények és az a fajta példamutatás, amire a szerző Fernán Pérez de Guzmán, egy 15. századi szerző fölhívja a figyelmet, és ezzel, mint korai humanista a félszigeten, igyekszik a 13. században útjára indult Erzsébet kultuszt tovább éltetni és megerősíteni, természetesen a kor elvárásai szerint, tehát egy picit humanizált megoldással, vagy tehát irodalmi formában, humanistább irodalmi formában, csodálatos módon.
Kecskés Attila atya, a konferencia vendégelőadója, Erzsébet és Lajos házasságát emelte ki, és mutatta ezen keresztül az emberi élet megszentelődésének lehetőségét a Szentségi Házasság intézményében.
Szép dolog a magyar történetben, ugye, hogy az első királyi család, ugye egy szent család volt, Szent István, Boldog Gizella, Szent Imre, és hát közeledünk ahhoz, hogy az utolsó királyi család is ilyen legyen, hiszen 4. Károly királyunkat már boldoggá avatták, és már elindult itt a királyné boldogávatási eljárása is. Például házaspárokat avattak már szenté, éppen a házasságukra való tekintettel. Tehát ez az emberi életnek, a megszentelődésnek, a kiteljesedésnek a formája a házasság, és annak a szentségként való megélése. Szent Erzsébet és Lajos Őrgróf házasságával kapcsolatosan tulajdonképpen az ő kettejük egysége fogalmazódott meg bennem, illetve hát ilyen néhány érdekes szempont, hogy az ő leszármazottaik tulajdonképpen egyrészt a mai korban is élnek sokfelé, még Magyarországon is, és hát egészen mondjuk ilyen kiemelkedő személyek a középkorban, például Szent Erzsébet egyik leszármazotta, II. Rákóczi Ferenc vezérlő fejedelem felesége, a mostani angol király.
művelődés történeti konferenciát tartottak Sárospatakon a Szent Erzsébet házban. Ezzel kapcsolatban Koleszár Krisztián összeállítását hallották. A nyíregyházi Szent Atanász görögkatolikus hittudományi főiskola 52 tanulója vehette át oklevelét a 2025-26-os tanév téli diplomaosztó ünnepségén. A program közös imádsággal vette kezdetét az ünnepi elnökség bevonulása után. Galambári Péter rektor ünnepi beszédében a Krisztus hívők jogait és kötelezettségeit állította középpontba a kánonjogi kódex alapján. Kiemelte, hogy a megszerzett tudás nem öncélú, az a hiteles tanítás megélését, hirdetését és védelmét szolgálja. Február 20-án pénteken különleges kiállítás nyílik Budapesten a Szapiencia Szerzetesi Hittudományi Főiskolán a Safeguarding Gyermekek Biztonsága Egyházi Környezetben elnevezésű projekt keretében. A megnyitón beszédet mond és a bántalmazások áldozataiért imádkozik Székely János szombathelyi megyés püspök, a Magyar Katolikus Püspöki Konferencia elnöke. A kiállítás célja, hogy ráirányítsa a figyelmet a kiskorúak védelmére, valamint az online elvégezhető tanfolyamra. A program megálmodói szerint a kiállításon bemutatott művészeti alkotás az egész társadalmat szólítja meg. A Lajosvárosi Keresztény Kultúráért Egyesület Szabad Egyetemének szervezésében a kommunista diktatúra áldozatainak emléknapja előestéjén 2026. február 24-én kedden 18 órakor dr. Gál Máté történész levéltáros, dr. Debreceni Sixtus ciszterci paptanár egri évei címmel tart előadást a Lajosvárosi Találkozások Házában az Aradi út 5 szám alatt. Minden érdeklődőt szeretettel várnak. Lelki gyakorlatra várják Mária Besnyőre a több mint 15 éve házasokat, 2026. március 13-a és 15-e között. A szervezők leírásukban azt kérdezik, a kamaszodó gyermekek és idősödő szülők mellett hol van még szükség ránk? Ezekre a kérdésekre keresik a választ a Családok Jézusban közösség programján. A több mint 25 éve házasoknak pedig szintén Mária Besnyő ad otthont lelki gyakorlatnak 2026. február 27-e és március 1-e között. Mottója 25 év után is van még mit megismerni egymásban és az Úrban. Jelentkezni mindkét programra a párbeszéd.hu oldalon lehetséges. Kedves hallgatóink, az Egri Főegyházmegye híreit és esemény előzeteseit megtalálják az interneten, az eger.egyházmegye.hu oldalon, valamint a szentistvánrádió.hu oldalon. Egyházi híreinket hallották.
Kedves hallgatóink, a műsor elkészítésében segítségemre volt Domán Vivien, Drimba Miranda és Fekete Gábor. A szerkesztőt, Klész Beátát hallották. Irmodóval legközelebb, holnap várjuk Önöket ugyanebben az időpontban. Viszont hallásra!
Önök a kora esti hírmondót, a Szent István Rádió hírmagazinját hallották.
Az elhangzott műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott.
My house in Budapest, my hidden treasure chest, golden grand piano, my beauty focus, EOU. Ooh, ooh, I'd leave it all. My acres of a land I've achieved. It may be hard for you to stop and believe, but for you, ooh, you, ooh, I'd leave it all. Ooh, for you, ooh, you, ooh, I'd leave it all. And give me one good reason why I should never make a change. Baby, if you owe me, then all of this will go away. My many artifacts, the list goes on. If you just say the words, I'll up and run. Oh, to you, ooh, you, ooh, I'd leave it all. Oh, to you, ooh, ooh, I'd leave it all. Never make a change. Baby, if you owe me, then all of this will go away. Give me one good reason why I should never make a change. My friends and family, they don't understand. They fear they'll lose so much if you take my hand. But for you, ooh, you, ooh, I'd lose it all. Ooh, for you, ooh, you, ooh, I'd lose it all. Give me one good reason why I should never make a change. My hidden treasure chest, golden grand piano, my beauty focused EOU. Ooh, you, ooh, I'd leave it all. Ooh, for you, ooh, you, ooh, I'd leave it all.
A régió sportja.
Újabb olimpikon tartott pályafutásáról előadást Nyíregyházán az evangélikus Kossuth Lajos gimnáziumban. Egyre népszerűbb a falmászás Debrecenben. Rövid időn belül a második rangos nemzetközi atlétikai versenyt rendezték a Nyíregyházi Atlétikai Centrumban. A felnőtteknél kiváló, az utánpótlásnál felemás évet zárt a magyar vízilabda 2025-ben. Ennyit Dióhéjban, most pedig lássuk a részleteket. Újabb olimpikon tartott pályafutásáról előadást az evangélikus Kossuth Lajos gimnáziumban Nyíregyházán. Ezúttal dr. Szabó Tünde volt a vendég. Az iskolába rendszeresen hívnak meg ismert sportolókat. Nagy tíme a Szekeres Pál, Kovács Rihárd, csak néhány ismert sportoló, aki Nyíregyházán tartott előadást a gimnáziumban. Pazonyi György, az intézmény testnevelője, rendszeresen hív meg olimpikonokat, akik pályafutásukról mesélnek a diákoknak. Egyre népszerűbb a falmászás Debrecenben. Tóth Pannát, a Debreceni Sziklamászó Egyesület edzőjét hallják.
Mióta olimpiai sportág a falmászás, azóta sokkal hatalmas, meg nagyobb elemeket raknak fel a falra, és ezáltal a rendes utcai ember is jobban élvezhetőbbé válik a tévén keresztül, és jobban tetszik így a nézőnek. A falmászás egyre jobban a dinamikusság felé tolódik el, és nagyon sokszor látszódik ez a parkúros elemek a falmászásnál. A sportmászásban három ág van, a gyorsmászás, az egy körülbelül 15 méteres falon történik, és ott mindig ugyanazok a fogások ugyanolyan helyen vannak. A második a nehézségi mászás, ami kötéllel történik ugyanúgy, ott is egy 15 méter magas a fal, és a startolatokig kell felmászni. És van a harmadik ág, ami itt Debrecenben is megtalálható, a boulder. Ott nem feltétlen felfele mászunk, akár oldalra, vagy fejjel lefelé is, és ott kötél nélkül mászunk, egy vastag szivacs van alattunk, arra tudunk esni. Azért ez egy extrém sport, de az edzéseken mindenki megtanulja, hogy hogy kell biztonságosan esni, és ennek van egy technikája, hogyha ezt elsajátítod, akkor igazából biztonságos az egész. Több nehézség is van, hogyha valaki elmegy falat mászni, mindenki megtalálja a saját nehézségét, úgyhogy lehet fokozatosan készülni. Talán ez volt a második alkalom az utolsó olimpián, hogy a falmászás olimpiai sportág lett, és azóta teljesen berobban Magyarországon is, egyre több a falmászóterem, egyre többen járnak a termekbe, és igaz, Magyarországon nincs olyan magas hegyek, mint például Tokióba, vagy akár Szlovéniába, de egyre jobb eredményeket érnek el a magyarok is nemzetközi szinten.
Tóth Panna beszélt arról is, hogy ha valaki kedvet érez ez iránt a sport iránt, hogyan jelentkezhet?
A Facebook felületünkön van egy link, ott lehet jelentkezni edzésekre, de hogyha csak szabadmászásra szeretnétek eljönni, akkor bátran bejöhettek a terembe, 4:30-9 hétfő szerdán pénteken nyitva vagyunk, hétvégén pedig 2-6. Azon kívül, hogy jó fizikumot ad, tehát erős leszel, hajlékony, jó állóképességet ad, azon felül nagyon jó lesz a probléma megoldó képességed, komplex feladatokat meg tudsz oldani, a memóriád fejlődik, egyensúlyérzéked is jobb lesz, úgyhogy nagyon tudom ajánlani.
Rövid időn belül a második rangos nemzetközi atlétikai versenyt rendezték a Nyíregyházi Atlétikai Centrumban. A női 60 méteres síkfutásban komoly mezőny jött össze. Többen is éremesélyesek a magyar bajnokságon is. Végül a leggyorsabb Bognár Anna lett. Most őt hallják.
Most sérülésből jöttem vissza, és ez volt az első alapozásom azóta, ami teljesen végigment, úgyhogy nagyon boldog vagyok, és örülök, hogy futhattam, meg hogy most már nincsen semmilyen bajom.
A következő hetekben is több rangos versenyt rendeznek az atlétikai centrumban. Közeleg a junior bajnokság, ezt követően pedig a fedett pályás magyar bajnokság. A versenyeknek köszönhetően egyre népszerűbb az atlétika a városban. A fedett pályás bajnokság mellett a dobó bajnokságot is Nyíregyházán rendezik, és a sportcentrum több atlétája is esélyes arra, hogy kijusson nemzetközi versenyekre. A fedett pályás csarnok nem csak a magyar atléták körében népszerű, egyre több külföldi versenyző választja Nyíregyházát felkészülési és versenyhelyszínként. Ezúttal is közel 500 versenyző érkezett, sokan külföldről. Igyekszik mindenki kihasználni a lehetőséget, hogy felmérje, hol tart a felkészülésben, mondta Vas László, a Nyíregyházi Sportcentrum szakágvezetője.
Jöttek horvátok, szerbek, Észak-Makedóniából, Ausztriából, Ciprusról, meg természetesen a szomszédos országok, Szlovákia, Románia itt van, tehát azt mondom, hogy nemzetközi a mezőny, több mint 100 külföldi versenyző vesz részt most a versenyen. Engem, mint szakágvezetőt nagyon sokszor keresnek szülők, hogy szeretnék hozni a gyereküket mozogni, általában 6 és 10 éves korban kezdik el, és remélhetőleg maradnak is később a pályán. Nagyon sok fiatal, tehetséges gyerekünk van, aki bízom benne, hogy évek múlva is itt lesz majd az atlétika pályán.
A felnőtteknél kiváló, az utánpótlásnál fele más évet zárt a magyar vízilabda 2025-ben. Az elmúlt évet Madaras Norbert elnök értékeli.
Talán nem is 25-be kezdeném, hanem 24 őszén. Az olimpia utáni időszakkal. A legfontosabb az az, hogy ugye volt egy negyedik és egy ötödik helyünk, és az volt a cél, hogy ezzel tudtuk is, hogy az a feladat, hogy ezeket a csapatokat kicsit újjá kell építeni, kicsit változtatni kell, vagy talán nem is kicsit. És ez volt a kifejezetten az én, hogy is mondjam, elvárásom, és azt hiszem az elnökség hasonlókat gondolt az új kapitány, vagy régi új kapitányok felé. És nagyon fontos volt, hogy ez a munka ez 25-ben elkezdődjön, vagy megkezdődjön, és én azt gondolom, hogy ez, ez jó halad, és nem csak, hogy megkezdődött, hanem annál talán egy picit több is, és nem amiatt mondom, hogy két döntőt játszottunk a világbajnokságon, hanem igenis feltűntek azok a fiatalok, belettek építve, lehetőséget kaptak, akik majd később mondjuk 27-ben vagy 28-ban az olimpián vagy a budapesti világbajnokságon ugye 2027-ben ennek a csapatnak az osztopai lehetnek, vagy meghatározó játékosai, ők bemutatkozhattak, megmutatták, hogy jók, jogosan kapták meg ezt a bizalmat, úgyhogy én azt gondolom, hogy ez volt talán a legfontosabb, illetve hát az, hogy két VB döntőt játszottunk, az mindenképpen nagyon jó. Sajnálom, hogy legalább az egyik nem lett meg. Hogyha azt mondom, hogy a felnőttel szinte teljesen vagy 100%-osan elégedettek lehetünk, ez nem igaz, vagy nem teljesen igaz az utánpótlásnál, azt pontosan tudom, meg tudjuk, hogy nem lehet mindig győzni, vagy nem az van, hogy akkor mindig döntőket játszunk, ez egy ilyen lehetetlen, vagy teljesíthetetlen elvárás lenne. Viszont az elmúlt évek elkényeztettek minket, tehát nagyon, nagyon jók voltak, vagy kiemelkedően jók voltak az utánpótlás eredményeink, ezek a nüanszok valahogy mindig felénk dőltek el, ugye volt olyan év, hogy mindkét felnőtt alatti csapatunk világbajnok lett, tehát az U20-as válogatottak, ez tényleg megismételhetetlen valószínűleg, ettől függetlenül én azt mondom, hogy nem lehetünk elégedettek az idei évvel, pont emiatt talán a kiemelt a legfontosabb a két 20-as válogatott, és az egyik negyedik lett, a másik pedig a fiúk ugye negyedikek lettek, a lányok pedig ötödikek, még ha csak 5 méteresekkel is kaptak ki a negyed döntőben a később világbajnok spanyoloktól, de úgy gondolom, hogy különösen a felnőtt alatti válogatottaknál talán ennél több kell, hiszen onnan építjük be közvetlenül majd a felnőtt válogatottba a játékosokat, úgyhogy azzal nem lehetünk elégedettek, itt az okokat megnéztük, vagy megvizsgáltuk, egy picit majd talán másfajta munka is kell, ebbe is belekezdtük, vagy ezeknek az alapjait elkezdtük letenni. Úgyhogy ezt én fontosnak gondolom, függetlenül attól, hogy hanyadikok vagyunk, mondom, a legfontosabb cél az, hogy a felnőtt válogatottba be tudjunk építeni játékosokat.
Madaras Norbert beszélt a nemzetközi utánpótlás mezőnyről is.
Ugyanazok a nemzetek a legjobbak benne, hasonló különbségekkel. Tehát van olyan utánpótlás világverseny, hogy szintén az összes negyed döntő egy góllal vagy ötösökkel dőlt el, vagy büntetőkkel dőlt el. Nüanszok döntenek, tehát pici dolgok az elmúlt években ezek inkább nekünk kedveztek, idén semmiképp sem, de hát az a dolgunk, hogy ezeket magunk felé billentsük. Nagyjából hasonló nemzetek vannak és hasonlóak ugyanúgy a női, illetve a fiú vagy férfi mezőnyben, mint a felnőtteknél, tehát szinte egy-egyben ugyanaz.
Elárulta azt is, hogy mint elnök mit szeretne elérni ebben az olimpiai ciklusban.
Eléggé maximalista vagyok, tehát teljesen nem vagyok, vagy szinte soha nem vagyok elégedett, vagy talán majd, hogyha valamelyik csapatunk az olimpiai dobogó tetején áll, még ha én már gólokat nem is lőttek, de azért igyekszem őket segíteni, ahogy csak tudom, úgyhogy azt hiszem, hogy elégedettek lehetünk, vagy jó úton vagyunk mondjuk így, hiszen a végén fog ez majd a 4 évnek a végén kiderülni, hogy ez jó volt-e, vagy nem, vagy valóban jó úton voltunk-e, vagy nem teljesen. Úgyhogy azt hiszem az első évben, amit lehetett, azt megtettük, megcsináltunk. Most a legfontosabb feladat, hogy bizonyos dolgokkal talán az utánpótláson is változtassuk, vagy egységesebbé tegyük, kicsit központosítsuk. Én ezt most olyannak látom, amivel nem csak a következő, hanem inkább az azután olimpia vagy olimpiák alapjait tudjuk letenni, hogy mindig ott legyünk a legjobbak között. Amit az én fejemben van, én úgy tűzök, hogy mindig ott a legjobb 4-ben, ez egy ilyen alapcélkütőzés, még ha tudom is, hogy ez milyen nagyon-nagyon nehéz. Az olimpiák évében különösen valahogy mindenki összeállott, 7-8 ugyanolyan csapat van. Megint egy példát kell mondanom, a párizsi olimpián a csoportmeccsek után a két első, második helyezett kikapott a negyed döntőben. Tehát a negyedikek meg a harmadikak jutottak tovább a 4-be. Ez azért azt mutatja, hogy majdnem mindegy, hogy első vagy negyedik, mert nagyon pici különbség van a csapatok között. Egy-egy meccsen minden lehet.
Kedves hallgatóink, regionális sport összefoglalót hallottak.
Hogy lehetnék olyan varázsló, aki a szívében ül. minden, zajos minden, az én hangom meg halkan szól. Mit adhatnék én a világnak, mit is adhatnék magamból? Nem igen tudom azt előre. Hiányzik azért mégis talán pár apróság belőle. Úgy gondoltam, kipróbálom, segíthetne ez a kis dal. Hát ha egy kicsikét szebb lesz tőle, hát ha jó szellőt kavar. Pörög minden, zajos minden, az én hangom szól. Mit adhatnék én a világnak, mit is adhatnék magamból?
Itt a Szent István Rádió. Adásunkat Egerből a 91,8, Gyöngyösről a 102,2, Miskolcról a 95,1, Encsről a 95,4, Hatvanból a 94, Sátoraljaújhelyről a 90,6, Tokajról a 101,8, Törökszentmiklósról a 96,4 és Kisújszállásról a 103,2 MHz-es ultrarövid hullámú frekvencián sugározzuk. Műsorainkkal kapcsolatban hívhatnak minket a 36-os körzet 510-610-es telefonszámon. Jó vételt és kellemes rádiózást kívánunk!